Az az ige szakasz, amiről ma beszélek, a perikópa rendszerint beszélnem kell, az a Mózes első könyve harmadik részének 14. versétől olvasható. Ekkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted? Átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és sport egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utóda között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát martosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig azt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövistől bogácsot hajtson neked, és a mezőnövényét egyed, arcod verejtékével egyed a kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony for vagy, és vissza fogsz térni a porba. Hát egy sajátságos ége szakaszt kaptunk mára, de megbirkózunk vele. A bőti időszakban, a bőti liturgiában, a liturgiai kijelölt ige szakaszokban a megváltás gondolata a központi gondolat. Itt most annak az egészen ősidőkben nyúló gyökereiről van szó, és ezért van most előttünk a bűneset története. A jövő héten az irgalom lesz a központi téma, majd a bőjt harmadik vasárnapján, ókori vasárnapján az Istennel való kapcsolat áll majd a liturgiai igékben a középpontban. Majd a volótai megváltás előképének titkába nézünk bele, így elérkezünk a világvasárnaphoz, amikor a szelíd és diadalmas királyunk érkezik hozzánk. És bár mi nem szoktuk feszesen követni a liturgiai rendet, mégis azt gondolom, hogy jó, ha ilyen módon is végig gondoljuk a bőti időszaknak az üzenetét közeledve húsvéthoz. Megváltás. Ugye ez lenne a mai központi üzenetünknek a lényege. Nagyon sokfajta képzet kapcsolódik ehhez a kifejezéshez. A zsidó gondolkodásban a goél az, amit ha a megváltást szó előkerül, akkor azonnal erre asszociál a zsidó gondolkodás. A goél az az idősebb vagy nagyobb vagyonnal rendelkező rokon, aki megvált, megvéd, aki az egyénnek és a csoportnak az érdekeit képviseli. Csak bizonyos esetekben gyakorolja a tisztjét. Például, ha egy izraelitának a tartozása fejében el kell adnia magát rabszolgának, akkor a goél kötelessége, hogy őt kiváltsa a rabszolgasorból. Vagy ha apai örökségét kell valakinek elárveleznie, akkor a goél az, aki elsőként köteles ezt megvenni, hogy a családon, a rokonságon belül maradjon a vagyon. Egyébként Rút könyve nagyon szépen tükrözi ezt a típusú gondolkodást. Ugye emlékeztek rá, hogy ott, ahol a város kapuban Elimélek megpróbálja megvenni a szántóföldet, igazából Rútot akarja feleségül venni, pont ennek a jogi vitának a lefolyásának vagyunk a tanúi, már lehet, hogy nem vagyunk tisztában vele. És a zsidó gondolkodás is, vagy legalábbis a zsidó gondolkodás egyik vonulata szerint a Mesiás is egy ilyen nagy goél lesz. A keresztény gondolkodásban pedig a helyettes áldozat képzete rögzült leginkább. Luther nagyon szép szavaival, aki így fogalmaz, hogy: Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem voltam. Isten nekünk tulajdonította azt az igazságot, ami Jézus Krisztus igazsága volt, ez a lutheri gondolatnak a lényege. A kettő között, és hát azon túl is számos megváltás elképzelés van, de én most nem erről szeretnék beszélni. Már ez nagyon izgalmas, és egyszer elő kellene, hogy kerüljön közöttünk, hanem sokkal inkább arról, amiről ez az ige szakasz beszél, hogy miért is van szükségünk megváltásra? Azt gondolom, hogy nagyon sok mai ember, ha ezt a szót hallja, akkor ezt a kérdést tenné fel, ugyan már, megváltás, minek? A bűneset történetét azok is jól ismerik, bár szerintem nagyon pontatlanul, még sokszor mi bibliolvasó emberek is pontatlanul ismerjük, akik nem olvassák a Bibliát. Ott van a paradicsom, a jó és gonosz tudásának a fája, ami nem almafa, ott van a kígyó, amit a középkorban még nőnek ábrázoltak, a középkori képeken nőként van ábrázolva a kígyó, ott van az engedetlen Éva, aki ráadásul a férjének is ad ebből a bizonyos gyümölcsből. Én nem a történetiségében látom a Mózes első három könyvének az ihletettségét és igazságát, hanem sokkal inkább látom annak a szimbólumokkal teli elbeszélésnek az igazságát, ami minden emberi szívben ott van. Mert nevezetesen valahol mindnyájan megfogalmazva, nem megfogalmazva, egyszerűen vagy szofisztikált nyelven megfogalmazva, tudjuk és átéljük, és időnként ki is mondjuk, hogy nem lehet, hogy az, amit élünk, egyénileg és társadalmilag, az a dolgok eredeti rendje lenne. Valami történt, van egy ilyen könyv cím, és a legtöbb ember szívében ott van az az érzés, hogy a dolgok eredeti arca nem ilyen lehet. Tehát ugye ott van az az ős mitosza valamikori aranykorról, ami sok-sok vallásban és sok-sok mitológiai elemben ott van. Ugyanezt tükrözi, hogy nem létezik, hogy a dolgok, a teremtett valóság eredeti állapota ilyen lenne. És nem csak mi a 21. század emberek érezzük ezt, szerintem sokkal jogosabban, mint ezt érezték több ezer évvel ezelőtt, hanem a több ezer évvel ezelőtt élt emberek is, ugyanezt érezték, és amikor a kinyilatkoztatást rögzítették, akkor valahogy úgy, ahogy ezt ők el tudták mondani, úgy adták, úgy rögzítették ezt. Amit a mai ige szakaszunk itt elénk ad, az a bűneset leírásának a következménye. És én itt sem a történetiségét tartom. A történetiség hitelességét tartom az ihletettség forrásának, sokkal inkább azt a ténymegállapításnak, azt a valóságát, ahogy ez az ige szakasz leírja mindazt, ami az akkor élt embernek, és a mai mai embernek is örök problémája. Valami történt. A dolgok nem rendeltetésszerűen működnek. És ez egyrészt az embernek egy sorsfeladat, hogy ezzel kezdjen valamit. Másrészt tudja, hogy kell valami felülről való segítség ahhoz, hogy úgy, ahogy a dolgok eredeti állapota lehetett, úgy valamit a valóságból működtetni tudjan. Olyan megrendítő volt, Judit meg Béla volt, mindig Bélának hívom Imrét, Imre volt a tanúja, tegnap teljesen váratlanul a reggeli ájtatunkra becsöppent egy idős férfi. És ez volt a lényegének a mondani valója, hogy ősz fejjel látszott, hogy egy megélt élet van mögötte, hogy annyira kaotikus lett ez a világ, hogy muszáj megtalálnom a biztos, valós fogózkodókat, különben beleőrülök. És megrendítő volt ennek az embernek az őszinteségeit közöttünk. Hát mivel is birkózik az ember? Mivel birkózunk mindnyájan? Mi az, ami nem úgy működik, ahogy kellene? Ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy legyen minden jószág és minden vadállat, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. akik ismertek, tudjátok, hogy mennyire óvatosan lépkedek ezen a területen. De azért ez az ige szakasz mégiscsak arról is beszél, hogy nem találjuk az utat a láthatatlan világgal, a szellemvilággal. Vagy letagadjuk, hogy egyáltalán létezik, és ez is úttévesztés. Vagy a magunk elképzelései szerint használni akarjuk, mert tudjuk, hogy van ott egy erő, ami nélkül nem megy. Pénteken az első évfolyamos teológusok bibliaóráján az Abcselnek azt a szakaszát vettük, amikor Filip lemegy Samáriába, és ott Simon mágussal találkozik. És erről beszélgettünk, hogy Filip is csodát tesz, Simon mágus is csodát tesz. Mi a különbség? Mi a különbség? Van-e különbség a két ember között? És én nagyon örültem, hogy egy ilyen eleven vita bontakozott itt ki. Közöttünk volt, aki egy kicsit közelebb állt ahhoz, hogy semmi. De aztán megpróbáltuk ezt így árnyalni, hogy mi is a különbség a kettő között? Nem véletlen a Szentírás számos tiltása, ami arról beszél, hogy ne menj halott idézőhöz, jóshoz, varázslóhoz. És talán éppen az a féltés áll emögött, hogy elveszítettük mi a láthatatlan világgal való kapcsolattartás szabályait, és főleg annak a mértékét. Csak az örökkévaló Istennel való kapcsolattartás szabályai adottak a Szentírásban. Igaz, hogy azok is sokfajta módon értelmezhetők. De azok adottak. Ismerjük-e Istennek az Istennel való kapcsolattartás ránk vonatkozó szabályait? És talán többünknek egzisztenciális kérdés, ami ezután következik. Az asszonynak azt mondta, tudnélik, Isten, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Olyan sok probléma réteg lefejthető erről az ige szakaszról. És én nem szeretném pusztán a nemek viszonyára leszűkíteni ezt. Bár kezdjük ezzel. Mindkét nem részéről ott van a fájdalom. A nő részéről a vágyakozás, és talán az alávetettség, a meg nem értettség fájdalma, de ott van a másik oldalon az értelmetlenség, és talán az értetlenség fájdalma. A felesleges küszködés fájdalma. A valódi kapcsolatok hiánya okozta fájdalom. Ugye ez azért ismerős. Célunk-e jobban érteni a másikat? És amikor mégsem szűkítjük le pusztán a két nemre, olyan sokszor mi emberek, akik társul kaptuk egymást az élet különböző területein szintjén, ellenségként állunk egymással szemben. Uralni akarjuk a másikat, ahelyett, hogy érteni akarjánk. Meg akarjuk neki mondani, hogy mit kéne csinálnia, ahelyett, hogy embertársként tekintenénk rá. Meg tudtuk kérdezni magunktól, hogy hogyan vagyok jó társa a másiknak. Hogyan vagyok jó barátja, jó főnöke, jó beosztottja, jó lelkésze, jó közösségi tagja a másiknak. Hogyan lehetne a másik boldogabb mellettem? Hogyan lehetne a másik szabadabb mellettem? Valahol ott feszül ez a kérdés is. Emögött az ige szakasz mögött. Magában foglalja ez az ige szakasz a fizikai fájdalom kérdését. Azt tudjátok, hogy nekem erről most közvetlen tapasztalatom van. van olyan fájdalom, ami kiviszi az embert a saját ember voltából, és vegetáló lény csinál belőle. Van ilyen fájdalom. És persze van olyan fájdalom is, ami értelemmel teli, a szülés fájdalma. De mindkét esetben ott a kérdés, hogy mi a dolgom a szenvedő emberrel? Hogyan viszonyulok a magam és a másik szenvedésének a kérdéséhez? És szembeállít bennünket ez az ige szakasz az értelmes és értelmetlen munka kérdésével is. Volt itt egy könyvismertető vita este a Wesleyen, nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni, Heidegger és a nácizmus kérdéséről, és ott hangzott el, hogy Heidegger antimodernista volt. Ákos erről sokkal részletesebben tudna beszélni, én nem avatkozom bele ebbe a témába, de azóta is foglalkoztat ez a gondolat és ez a kérdés. És végig kellett gondolni, és azt mondtam, hogy egy biztos, hogy a modernitásban, az ipari forradalom révén az emberből tömegesen lecserélhető munkaeszköz lett. Biztos láttunk olyan filmeket, ahol emberek 8-10 órát állnak egy szalag mellett, és az a dolguk, hogy annak a csirkének, ha éppen egy húsfeldolgozó üzembe vagyunk, akkor a jobb szárát, jobb lábát lekopasszák. Mert a másiknak az a feladata, hogy a bal lábát lekopassza. Van egy ismerősöm, aki egyik szorványunkban közösségi tagja, aki a kecskeméti Mercedes gyárban dolgozik. És egyszer elmondta, hogy mit csinál 8 órán keresztül. Lecserélhető alkatrész lett. És ma már a gépesítéssel és a robotikával lassan már az sem. A fáradtság itt a földi valóságban nem elkerülhető. Hozzátartozik a fizikai létbe betegségünkhöz, hogy ilyen Heideggeri legyek mostanság. De az értelmetlensége, igen, mindnyájunkban ott van az értelmes munka utáni vágy. És benne rejlik ebbe a szakaszba a természettől való elidegenedettségünk is. Egy rádióműsorban hallottam ezt a mondatot, hogy a régiek még ott éltek a természet ölén, és ezért fel tudtak tekinteni az égre. Olyan szép ez a gondolat. De azt gondolom, hogy a régiek éppen úgy szemben éltek a természettel, mint mi, csak mi jobban szembeérünk a természettel. Elveszítettük a természettel való elemi kapcsolatunkat. Ma reggel, amikor fölébredtem, és kinéztem az ablakon, tudjátok, hogy a Molnár Ferenc térre néznek az ablakaim, arra lettem figyelmes, hogy egy idős néni a húra a madaraknak magvakat szór ki. És nagyon mélyen meghatott ez a kép. És arra gondoltam, hogy neki valószínű már nagyon megritkultak az emberi kapcsolatai. És ezért, vagy mert mindig is volt, megmaradt még ez a kapcsolata a természettel, a madarakkal. Neki reggel 7-kor eszébe jutott, hogy kimenjen, és a hó tetejére magvakat szórjon a madaraknak. Biztos érzitek, hogy mennyire meleg ez a kép. Hát én bizony nem gondoltam eddig soha télen a madarakra. Itt mi mindnyájan. Mindenki. Többet veszünk el a természeti erőforrásokból, és így a jövő lehetőségeiből is, mint amennyi nekünk jutna. Én is. Így van megalkotva a társadalmunk. Az ökológiai lábnyomról biztos hallottatok. Én egyszer kiszámoltam az enyémet, nem mondom meg, majdnem meghaltam. Esszük, mindnyájan esszük a földet, és a következő generáció jövőjét. És az csak egy idilli álom, hogyha kimennénk egy tanyára, és lenne pénzünk napelemre és szélturbinára, és nekiállnánk állatot tenyészteni és földet művelni, akkor se biztos, hogy egy alá tudnánk vinni az ökológiai lábnyomunkat. Így van a társadalom megkonstruálva, és nem tudunk kilépni belőle, tizedekkel csökkenthetjük maximum ezt a bizonyos ökológiai lábnyomunkat. De testvérek, itt mi mindnyájan esszük a következő generáció jövőjét. És a természettel és a jövővel szembeni felelősség az egy a keresztény lelkiismerettől nem eltávolítható kérdés. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, még visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. A halállal való viaskodásunk, az emberi lét fájdalmas kérdése. Egyikünk se kerül ki innen élve. Nem ebből a teremből, remélem minden mindnyájan. De az emberi létezésből mindnyájunknak egy kiútunk van. És egy életen át tudva vagy tudatlanul viaskodunk ezzel. A felolvasott szakasz folytatása az, hogy az ember kiüzetett a paradicsomból. Villogó, lángkallósú kérubok állják el az útját. Mint egy jelezve, hogy ember, oda, vissza, te már nem mehetsz. Az a paradicsomi állapot, amit volt vagy elképzelsz, oda neked, oda vágyakozhatsz, de nincs visszautad. A másikra, a természetre, a magad erejére, a veled szemben álló természetre, és a sokszor veled szemben álló másikra vagy utalva arra, hogy ezt a földi létedet végigéld. Szükségünk van megváltásra? Szükségünk van rá, hogy valaki a helyünkre vagy mellénk állva segítsen megtalálni a választ? Válaszokat? Segítsen megküzdeni az emberi létezés meg annyi kérdésével? Szükségünk van az Isten országa itt és most megtapasztalható, megvalósuló valóságára? Hát ez a megváltás. Amikor most úrvacsoraosztáskor Jézus Krisztus halálát és feltámadását fogom hirdetni, akkor ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs baj, gyerekek. Szintén ebben egy bibliás beszélgetésben mondta valaki, nagyon aranyosan és önmagában nagyon hitelesen volt, hogy Jézusban minden oké. Nem egészen így mondta, de ez volt a mondat a lényege, hogy a megváltás, az ő keresztény üzenete az, hogy Jézus mindent elrendezett, minden oké. És arra gondoltam, hogy ezt én már nem merem mondani. Nem igaz, hogy Jézusban minden oké. Sokkal inkább igaz az, hogy Isten Jézus Krisztusban testet öltött. Mellénk állt. Helyünkre állt. Olyan mély közösséget vállalt velünk szent lelke által, hogy ez mélyebb, mint minden emberi közösség. Hogy munkálkodik bennünk, nem azért, hogy vissza tudjunk kerülni a paradicsomba, hanem hogy építsünk egy másik, nem virtuális, de földrajzilag nem is körülhatárolható országot. Hogy újra tanuljuk a vele és a másik emberrel való, és tegyük hozzá a természettel való kapcsolatok játékszabályait, ahol nem urai vagyunk a másiknak, meg a természetnek, hanem részei vagyunk ennek a teremtett világnak. Méltósággal és feladattal megbízott emberek, meghívást kaptunk arra, hogy túllássunk a halálon. Hogy megsejthessük egy másik világ valóságát. Nem minden oké. Jézusban sem minden oké. De Isten Jézusban testet öltött. A keresztény hit lényege, amit az úrvacsorában megfogalmazunk, hogy az ő halála és feltámadása révén Isten mélységes közösséget vállalt az emberrel. És az a feladatunk, hogy ebben a közösségben élve kiteljesítsük a megváltást, megvalósítsuk mindazt, amit Isten a megváltás munkájában elkészített a számunkra. Valamilyen módon erről beszél az úrvacsora is.